a cékozó. Egy, kettő. Egy, kettő. Tehát ketten hallották szerintem a tékozó fiú szóló Felkor részben, de az csak részben. Teljeset nem hallottad. Nem voltál most besén. Nem. Na, tehát szerintem ketten hallották ezt a tékozó fiú szóló történetet a Rembrandt kép alapján. Úgyhogy most erről szeretnék beszélni. Ez a téma a következő hétről, hogy Isten szeret minket. Előbb szeretett minket, és azt imádkozzuk majd át a héten, hogy ennek a szeretetnek a jeleit. A teremtésben, a kinyilatkoztatásban, a Jézus van, mint Isten, akiben megjelent Isten szeretete, és maga az egyház, mint Isten szeretete. Tehát ezek lesznek a témák. És hát én most a tékozló fiú visszatérését szeretném a Rembrandt képen keresztül, mint Isten szeretetét szemlélni. Ismerjük a történetet, de azért felolvasnám. Ugye, Lukács evangélium. tizenötödik. Még jöhetek közelebb, nyugodtan. Rossz, hogy kim vagytok a körben. Mi? Bokárugra. Felébredt. Gyertek, ide is lehet. Nálja kicsit. Nagy, két testő jó közel volt. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb azt mondta apjának: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre szétosztottak köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabb fiú összeszedte mindenét, elment egy távoli országba, és ott léva élettel eltékozolt a vagyonát, miután mindent elpazarolt, nagy éhínség támadt azon a vidéken, és nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához, aki kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a disznókat. Szeretett volna jól lakni a disznók eledeleivel, de abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt és azt mondta: Apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Fölkelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki: Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevessek, béreseid közé fogadj be engem. Úgyis kerekedett és elment apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, és nyakába borult, és megcsókolta. A fiú úgy szólt hozzá: Apám, vétkeztem az ég ellen, te ellened, már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Az apa azonban ezt mondta a szolgáinak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Hozzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára, azután hozzátok elő a hizlalt borút, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez a fiam meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Aztán elkezdtek vigadozni. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazatérőben a házhoz közeledett, meghallotta a zeneszót és táncot. Odahívott egyet a szolgák közül, és megkérdezte, hogy mi történt. Az így válaszolt neki: Megjött az öcséjét, és apád levágatta az neki a hizlalborjét, mivel egészségbe kapta őt vissza. Erről megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. Győzelmen ezt mondta apjának: Lásd, hány esztendeje szolgálok neked, soha meg nem szegtem parancsodat, mégsem adtál nekem soha egy kecskét sem, hogy maradhassak barátaimmal. De amikor megjött ez a te fiad, aki vagyonodat paráznőkre költötte, levágottad neki a hizlalborjút. Ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. De vigadozni és örvendezni kellett, mert ez az öcséd meghalt és föltámadt, elveszett és megtaláltatott. Ugye azt mondtam, tehát a hét következőjét erről fog szólni: Isten szeret bennünket. Ő mindig előbb lép, közeledik hozzánk, és ezért mondom a bazsáiknak, tehát ezért szeretnék ma este beszélni a tépkozló fiú történetéről, a Rembrandt képen keresztül, Istennek erről a atyai és édesanyai szeretetéről. Ez a most hallott rész, mondhatjuk azt, hogy evangélium az evangéliumon belül. Igazi gyöngyszem az evangéliumoknak. Ha nézzük magát a történetet, akkor, amikor a fiatal gyerek odaáll az apja el, és azt mondja, hogy add ki nekem az örökség rám eső részét, egy érzéketlen, bunkó sértés az, amivel az apját már nagyon súlyosan megbántja. Ugyanis, akkor is ugyanaz volt, mint ma, amíg a szülő élt, addig hát végrendelkezhetett, megtehette, de amíg él, a haszonélvezet őt illeti. Ez ma is így van. Tehát ez a fiú, amikor azt mondja, hogy apám, add ki nekem az örökség rám eső részét, egyrészt törvénytelen dolgot kér, másrészt az van elrejtve a kérésébe, implicit módon az van benne, hogy apám, jó lenne, meghalnál. Ugye akkor kaphatom meg az örökséget. Tehát át kell lépnem az apámhoz ahhoz, hogy boldog legyek. A boldogságom útjában állsz, nem becsüli meg, amit kapott, egy érzéketlen bunkó sértés, amivel az apját nagyon súlyosan, mélyen megsebzi és megbántja. Az utamba vagy, át kell, hogy lépjek rajtad. Nem becsüli meg az, amit kapott. Az, hogy az apában mi játszódott, azt Lukács nem írja le. De el tudjuk képzelni. Tehát ennyit ír Lukács szárazon, és szétosztotta köztük vagyonát. És akkor a fiú elmegy otthonról, idegen földre megy. Nem úgy volt abban az időben, mint most, hogy fogom magam, és akkor odébb megyek egy várossal, vagy átmegyek Párizsba, vagy nem tudom hova, ez nem úgy volt. Tehát ott az ember évszázadokon keresztül ugyanadjában, ugyanazon helyen laknak. Az ősök földje, az ősök sírboltja, abban az időben hihetetlen fontos volt. A megszentelt ősi föld. Tehát akkor, amikor Lukács azt mondja, hogy idegen földre távozott, ebben benne van az, hogy az élet, a gondolkodásmód elárulása, szívtelen visszautasítás az otthonnak. Tehát ez van benne. A gyereknek ebbe a tettébe. Nem becsüli meg, amit kapott. Érdemes megnézni, hogy én hol vagyok lázadó Istennel való kapcsolatomban. Hol lázadok? Észreveszem-e azt, hogy a boldogság házába élni önmagában öröm, és önmagában boldogság. Nagyon sokszor akkor becsüljük meg mi magunk is azt, amink van, amikor már elveszítettük. Saját méltóságát. Akkor tudja ez a gyerek is felbecsülni, amikor elveszítette. Szóval az életem minden részével Istenhez tartozom. Ha ránézünk a képre, az ő ölelése tart biztonságba engem. Valóban igaza van Izaiásnak, amikor azt mondja, hogy a tenyeremre rajzoltalak. Az otthonom, a lényem középpontja nála van, ott hallom meg, és csak is ott hallom meg, hogy szeretett fiú vagyok. Ugyanez a hang szólt Ádámhoz, minden gyermekéhez. Ez a szeretet soha el nem múló hangja. Akkor hallom, amikor tudom, hogy otthon vagyok. Akkor hallom meg, hogy szeretett gyermeke vagyok. Szeretett fiúként szabad, lányként, bocsánat, szabad vagyok. Vigasztalhatnak. Szembeszállhatnak velem, üldözhetnek. Tudom, hogy a szeretet erősebb a halálnál. Szeretett fiúként lepelegnek rólam a matricák. Gondoljátok a vimexes történetemre. Jézus azt ígérte, hogy én is meghallom ezt a hangot, amit ő a Táborhegyen és a Jordánnál hallott, amit az ő otthon az atyában van, ugyanúgy az enyém is. És nézzétek meg, mégis, újra és újra elhagyjuk az otthonunkat. Megszökünk az áldó kezek alól, és máshol keresem a boldogságomat. Ez életem nagy tragédiája, amikor Istenem kívül keresem a boldogságomat, ott, ahol nincs. Nagyon halk ez a hang, amely engem szeretett gyermekének hív. Megérezni Isten áldó kezének érintését, és hallani, hogy szeretett fiúnak nevez, ez a következő hétnek az imádsága. Hogy engedem, hogy Isten mélyebben belépjen az életembe. Mindig előbb lép. Most, a következő héten mélyebben akar belépni a te életedbe, mint ahogy eddig tette. Nagyon sok más hang is van, amelyik azt mondja, hogy bizonyítsd be, hogy élsz valamit. Ezek lármásak teli vannak ígérettel, csábítással. Jézus is hallotta ezeket a hangokat a sivatagban. Azt sugallják, hogy senki sem fog szeretni, ha nem érdemled ki azzal, hogy megdolgozol érte. Hangosan tagadják, hogy a szeretet ingyenes ajándék. Ugye megszoktuk a mindennapok, hogy meg kell dolgoznom a szeretetért, és azt hiszem, hogy ez Istennel kapcsolatomra is igaz. Mindig elveszítem az otthonomat, amikor ezeket a hangokat hallom, vagy követem. Amíg hallom, hogy szeretett fiú vagyok, addig ezek leperegnek rólam. De ha elhagyom az atyai házat, akkor elkezdek hinni ezeknek a hangoknak. Tehát akkor, amikor bennem düh, neheztelés, féltékenység, bosszú, vagy ilyesmi érzések vannak, biztos jelei annak, hogy nem szeretett fiúként vagyok otthon, hanem elhagytam ezt az atyai házat. És elkezdek hinni ezeknek a hangoknak, amelyik tele van haval, devel. Akkor ha, akkor de. A világ tele van haval is, de most nem tudom, hogy van, devel. A szeretet...
Devil.
A szeretet feltételhez van kötve. És addig, ami magamat a feltételhez kötött szeretet világába próbálom megtalálni, kudarcot fogok vallani. Mert nem az az otthonom. Nem az az otthonom. Tékozló fiú vagyok valahányszor, tehát ott keresem a feltétel nélküli szeretetet, ahol nem található. És olyan jó tudni, hogy Isten soha se húzta vissza ezeket az áldó kezeket. Soha se vonta vissza az áldását, hogy szeretett fiának nevezzen, hogy szeretett fiának tartson. Amit az ember tehet, hogy letérdel az atya elé, fülemet a mellkasára szorítva, gondoljatok a történetemre, amit már sok helyen elmondtam, hallgatva az ő szívdobogását. Ez az imádság. A héten erre szeretném benneteket hívni, hogy hallgassátok az Úr szívdobogását. És nem fogtok mást hallani, mint ezt, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. Gyermekem, gyermekem, gyermekem. Minél távolabb vagyok, annál kevésbé vagyok képes meghallani ezt a hangot, amely szeretett fiának hív. Ez a gyerek, amikor hallja ott az atya karjaiba, hogy szeretett fiú, akkor változik vissza fiúvá, Isten szeretett fiává. Visszaváltozik, mert megérzi az áldó kezek érintését és a hangot, amely nevén szólítja. Nézzük a történetet. A gyerek önzésből ment el, és önzésből megy vissza, mert éhes. És ugye eltervezi, hogy mit fog mondani. Atyám, vétkeztem az égen, a te ellened, stb. Úgy gondolkozok és úgy élek, mintha az Isten magyarázatot követelne. Vagy magyarázatot várna. Elmegyek gyónni, és ott is ott van, hogy Isten magyarázatot vár. És ott próbálkozik Jónásról is magyarázkodni esetleg. Miért követtem azt? Nem tudom. Sokszor úgy gondolunk Istenre, ezt már sokszor emlegettem, mint egy rossz szomszédra, akihez átrúgtam a labdát. Mit fog szólni? Ja, azzal, hogy Lukács azt mondja, hogy a disznókat kellett őrizni ennek a gyereknek, ebben benne van az, hogy ez a gyerek a lehető legmélyebbre süllyedt. Egy zsidó ember számára a disznó tisztátalan állat, nem állok vele szóba az ilyen emberrel, aki disznókat őriz, mert maga is tisztátalanná válik, tehát nem állok ezért vele szóba, nem engedem be a zsinagógámba, tehát egy Istentől és embertől megátkozott az ilyen. Tehát ezzel, hogy Lukács ezt mondja, hogy disznókat kellett őrizni, azt jelzi, hogy a gyerek a lehető legmélyebbre süllyedt. A tökéletlen bánata, ami miatt hazamegy, mert éhes, az apa karjából változik tökéletessé. Egy pillanatra nézzük a képet. Hogy ott van az apa karjaiba a bűn természet ellenes állapot. A bűn tönkre teszi az embert. Rajta van a bűn kopassága, Rajta van a szétmállott ruha rajta, egyik lábán féli még rajta a saró, másikról már teljesen leesett. Ő az egész bűnbe esett emberiség megjelenítője. Nincs rajta saró, kiszolgáltatott ember. Kiszolgáltatott a éles köveknek, skorpióknak, ígyóknak, a bűnben élő ember kiszolgáltatott ember. Nem szabad. Ki van szolgáltatva? Te természetes állapot, a bűn megaláz és tönkretesz. Ugye, tehát elindul haza, eltervező, mit fog mondani, és amikor megérkezik, az apa esélyt sem ad, hogy elmondja, amit tervezett. Félbeszakítja. Azt mondja, hozzátok már a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Visszahelyez az eredeti méltósága, hozzátok gyűrűt az ujjára, a hatalom pecsét gyűrűjét. Sarut a lábára, nem kiszolgáltatott ember többé. Szabad ember. Visszaállítja az eredeti méltóságába. És levágatja a hizlarborjú. A hizlarborjú a zsidó család számára a féltett kincs volt. Szűkebb napokra tartogatták, és az apa egy pazarlakomát rendez a fia számára. És jövünk mi, a mi gondolkodásmódunkkal, hogy hát bocsánat azért, nem kellett volna neki tekintettel lenni az idősebb testvére? Most még kellett azt a izét marhát levágatni. Hát nem, van kis Teó vagyunk, kis Pogácsa vagyunk, kis Babazsúr, most nem lett volna az elég, most minek kellett levágni az izét? Nem. Apa egy pazarlakomát rendez a fia számára, és nem, nincs tekintettel az idősebbre. Azt akarja, hogy az ünnep az ő szívébe is ünnepet eredményezzen. Jó, tehát ez a tékozó fiú. Nézzük az idősebbet. Az ünnep, végül is látjuk, az ő szívébe nem örömet, hanem haragot eredményez. Ő nem tékozló, ő rendes, ő otthon marad. A képen zseniálisan megfesti Rembrandt, hogy különáll a másik kettőtől. Egy lépcsőfokkal följebb, ugyanaz a ruha van rajta, mint az apáén, ugyanaz a fény van az ő arcán, mint az apáén, de ez a fény nem irányul a visszatérőre. Egyenes, kihúzza magát pálca a kezébe, lépcsőfokkal feljebb áll, neki semmi köze ehhez a történethez, amit most előtte lezajlik. Semmi köze. Magával van elfoglalva. Irigy és féltékeny. Nem tud osztozni az apa örömébe. Én jó vagyok, miért nem tud ez is jó lenni? És nem igaz az, hogy az apa jobban szeret a tékozót, mint az idősebbet. Ha a görög szöveget olvassuk, akkor azt mondja, így nevezi a tékozót, hogy ez a szószerep, hogy üljössz, fiam, fiú. Amikor pedig kimegy az idősebbhez, neki azt mondja, hogy teknon, kisfiam, becézi. Nem hasonlítgat. Emberileg lehet, hogy igazat adnánk az idősebbnek, hogy most mi van? Megjött, visszajött. Most akkor azt az örökség, vagy elverte az örökségét, megmaradt az enyém. Most akkor azt megint el kell osztani? Hogy lesz? Bennünk úgy... Azért van ez a kérdés, mert ha megnézzük, ugyanaz a mentalitás vagy érzés van bennünk is, mint az idősebbik fiúban. Ez a kötelességtudó, jó ember, kiváló egyháztanácsos lenne, bocsánat, hogy itt vannak egyháztanácsosok köztünk. Első körül megválasztanánk, ha szavazásra kerülne a sor. Tehát kötelességtudó, jó ember, de kiderül, hogy ő sem érzi ám jól magát az atyai házba. Egy élő szemrehányás. Ugyan nem ment el, de ugyanaz a mentalitáson benne is, mint a fiatalabban. Kiderül, hogy ő sem érzi jól magát otthon. A jók javíthatatlanok, mert egyedül az Isten jó. Az összes többi pedig becsapja magát. Ezeken Isten sem tud segíteni. Mindketten kiderül, két tékozló fiúról van szó a történetben, mindegyik elveszett. Az egyik fizikai, a másik lelki értelembe távolodott az atyától. Csak hogy az idősebbnek sokkal nehezebb visszamennie, mert ő még nem vette észre, hogy elveszett. Neki nehezebb bűnbánatot tartania, mert tele van mutogatással, keserűséggel, örömtelenséggel. Két elveszett fiúról van szó, akiknek a szíve mindkettőnek távol van az atyájától. A kötelességtudó, templomba járó hívő ugyanolyan távol lehet az Istentől, mint aki elkerülje a templomot. Tudom, hogy súlyos szavak. Tudom. Mert én most megnézni, nem vagyok-e élő szemrehányás? Nem mutogatok-e? Én jó vagyok, miért nem tud ez is jó lenni? A szívünk sötétségét mutatja, amikor fel tudok háborodni mások bűné miatt. Szent Ferenc, akkor meglátja a prostituáltat, az utcán elsírja magát, azt mondja, ha ő kapta volna azokat a kegyelmeket, amiket én, akkor most én lennék az ő helyén. Ugye jön hozzám gyónni, és mondja előző helyem, én volt valamelyiken, hogy atya, megbotránkoztam valakin. Tehát úgy kedvem lett volna a fejéhez vágni, hogy hogy mert. Azt hiszi, hogy jobb, mint ő. Szóval múltkor olvastam ezt, hogy Isten mentsen az alázatos ember gőgjétől. Szóval ő még nem tudja, hogy elhagyta az atyai házat. A történet nyitva maradt. Lukács nem mondja meg, hogy bement a fiú, vagy nem ment be, azért, mert azt mondja, barátom, te vagy az idősebb testvér. És rajtad áll, hogy bemész, vagy kimaradsz a külső sötétség a mutogatásba. Rajtad áll. Az atya hív. Rajta már, hogy kint maradok a sötétségbe, és addig, amíg hasonlítgatok, vádaskodok, addig kint maradok. Az atya sürget, hogy térjek vissza a fénybe, az ő fényébe, a fele barátomba, felismerem a testvéremet. Aki éppen úgy Istenhez tartozik. Azt mondtam, tehát, hogy ennek a hétnek az a témája, hogy Isten előbb szeret minket. Ez a dolgom, engedjem, hogy megtaláljon. Ő keres, és Isten szíve nem nyugszik addig, amíg meg nem talál engem. Tehát választhatok a sötétség, a mutogatás, vagy a világosság és a hazatérés között. Higgyem el, hogy Jézus az én kedvemért mondta el ezt a történetet. Azért jött, hogy megmutassa az atya szerető, szabadító arcát. Nézzük akkor a harmadik szereplőt a történetbe, az apát. Rembrandt, amikor megfesti ezt a életének utolsó előtték képe, ha jól tudom, utolsó képe már csak a Aksimön a gyermekkel, saját életéről emlékedik. Azért, hogy tette is azt. Saját életedet szemléled ebbe a képbe. Rengeteg kínlódás árán ismeri fel önmagában a fényt, mielőtt apává vált volna, sokáig volt büszke, fiatal, szemtelen, magabiztos, pazarló, öntelt és buja. Eltemeti három gyermekét, feleségét és majd az élettársát is, súlyos anyagi problémái lesznek, és a megpróbáltatások megtisztítják. Kritikusai szerint Rembrandtnak az volt a feladata, hogy megöregedjen, mert ekkor kezd el látni. Életének utolsó előtti festményében megjelenik a fény a képein. Lelkileg ebben a három alakban önmagát ábrázolja. Volt fiatalabb tékozló, volt idősebb testvér. Akármelyik is vagyok, mert erről szól a történet, hogy ismert fel magadban az idősebbet vagy a tékozlót, arra hív, hogy atyává kell válnod. Az atya az egyetlen, aki nem változik ebben a történetben. Egyik fiú sem tapasztalta meg, hogy az atya házában lenni önmagában öröm, hogy a boldogság házában élhetek. Arra hív, hogy a szíved az apa páratlan szívévé váljon. A kezei belső fényt áraszt a gyógyítani vágynak, és ezek a kezek a teremtés kezdete óta mindig várakoznak, és sohasem hagyja, hogy a kezei kétségbe esettel lehújjanak. Kezei azonosul, egyesülnek a megbocsátás, gyógyítás és áldás kezeivel. És amikor azt mondtam, hogy Istenben az édesanyai és édesatyai szeretetet szemléljük, a kezeken Rembrandt zseniálisan átüt, hogy látszik, hogy az egyik kéz határozott, erős férfi kéz, a másik sokkal finomabb, gyengédebb, látszik, hogy női kéz. Isten ezzel a két kézzel ölel engem magához. Istenben rengeteg édesanyai vonás van. Akár Izaiásnál, tehát hogy megfeledkezhetett zsecsemőjéről az asszony, és ha az meg is feledkezne, én akkor sem feledkezem meg rólad. Gyengét szeretettel fűztelek magamhoz. Istenben, ha nem volna édesanyai vonás, képtelen lett volna édesanyát megteremteni. Tehát benne, ami bennünk kettő, az a benne egy. És nem ad ezt sejti meg zseniálisan a Szentlélek által, hogy Istenben ez az anyai végtelen finom gyengéd és határozott, erőteljes atyai ölelés megvan. Ezzel szólít engem magához, ezzel az öleléssel. Szóval rengeteg lelki problémánk olvadna el, ha hagynám, hogy Istennek ez az édesanyai hasonlítgatástól mentes szeretete átjárja a szívemet. Ha Isten szívével és szemével tudnám nézni a világot. Szóval nem az a kérdés, hogy találjak haza, hanem hogy hagyjam, hogy megtaláljon. Hagyjam, hogy hazavezessen. Miért mondja Lukács azt, hogy mert ez a fiam elveszett és megtaláltatott? Mert igazából ezt a gyereket nem megtalálták, ez hazament. Azért, mert Lukács azt mondja, hogy a valóság szebb, mint a történet. Mert ebbe a történetbe a fiú hazament, a valóságban Isten pedig utána jön, hogy megtaláljon. Hogy megtaláljon. Szóval a fogyasztói társadalmunk azért virágzik, mert az önértékelésünkkel van baj. Amíg elhitetik velem, hogy nem vagyok szeretetre méltó, addig csábítanak, hogy az atyán kívül keresem a boldogságomat. L'Oréal, mert megérdemlem. És itt tovább. Szóval az atya esélyt sem ad a fiának, hogy elmondja végig, amit eltervezett, félbeszakítja. Örül az egybűnbánónak. Statisztika Isten nem érdekli. Statisztikai számok sohasem érdekelték. Tehát arra vár, hogy hazavigyen. A kezek, amelyek megbocsátanak, vigasztalnak, a gyógyításnak a kezei, és erre hív, hogy ezek a te kezeiddé is váljanak. Szóval élni ezt a festményt, erre hív Rembrandt. Nem különösebben szép ember az apa, talán lehet, hogy vak is, minden este magához öleli a tékozlót. Ugye ott áll, várja, hogy hazamenjen, hazajöjjön, kinn állt a sarkon, mert amikor meglátja, hogy közeledik, felismeri benne a fiát, aki tönkretett a bűn, akit megalázott, akit a ruhája elszakadt a felismerhetetlenségig, és amikor meglátja, akkor elkezd felé rohanni. Ez az apa áthág minden társadalmi konvenciót. Abban az időben egy idős, meglett emberhez nem illett a rohanás, a sietség az ő korába. És ez a fiú apa, amikor meglátja ezt a fiát, akkor elkezd felé rohanni. Átöleli magához, nem törődik azzal, hogy ő maga is tisztátalanná válik, hiszen tisztátalannal érintkezik. Mindenestől magához öleli, visszafogadja, és visszaállítja az eredeti méltóságába. Nagymaroson élt egy fiatal, szerető családban, de úgy valahogy, hogy elege lett belőle, a családból, a polgári életből, és kikért az örökség rá első részét. Hát az apa nehéz szívvel adta oda neki, nehéz szívvel engedte el, magát okolta a fiának kezét a tettéért, álmatlan éjszakák gyötörték, és minden nap várta, hogy hazajöjjön. A fiú elköltözött nyugatra, munkát vállalt. Ami volt pénz, volt a barátok, de aztán jött valami gazdasági válság, elfogyott a pénz, elfogyott a barát. utcát kezdett söpörni, és hát megbánta. Éhes volt, otthon mennyire jó volt, reggel a anyám elkészítette a reggelit, az uzsonnát, nem tudom, hazamegyek. És írt egy levelet az apjának, hogy hát hazamennék, ezzel és ezzel a vonattal érkezném, ha meg tudsz bocsátani, akkor egy fehér zsebkendőt az állomásnak valamelyik poznájára kössél. Ha látom, hogy ott a fehér zsebkendő, akkor leszállok, a bocsánatod jele. Ha nem látom, akkor fennmaradok a vonaton, megyek tovább, élem tovább az életem. Elindult. Haza, elküldte a levelet, elindult haza. És hogy közeledett az állomáshoz, egyre jobban izgult. Ott lesz-e a fehér zsebkendő valamelyik pózláján az állomásnak. Kivert a verejték, a szíve ott dobogott a torkában, és amikor a vonat begördült az állomásra, nem mert kinézni. Megkérte a mellette ülőt, hogy hát nézzen már ki, hogy lát-e az állomásnak valamelyik póznáján egy fehér zsebkendőt. Közben elmesítenek a történetét odafele. Az illető kinézett, visszaült mellé, vállára tette a kezét, és azt mondta, fiatalember, az állomásnak minden egyes póznája egy fehér lepedőbe van beburkolva. Ez az Isten, aki nem vár magyarázatot, a megbocsátása, látjuk, feltétel nélküli. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb azt mondta apjának, apám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabb fiú összeszedte mindenét, elment egy távoli országba, és a léha élettel eltékozolt a vagyonát. Miután mindent elpazarolt, nagy éhínség támadt azon a vidéken, és nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához, aki kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a disznókat. Szeretett volna jól lakni a disznók eledelével, de abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt, és azt mondta, apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, csak béreseit közé fogadj be engem. Fölkerekedett, és elment apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett. Nyakába borult és megcsókolta. A fiú úgy szólt hozzá. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Az apa azonban ezt mondta szolgáinak. Hozzátok már a legdrágább ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Azután hozzátok el a hízlaltborjút, vágjátok le. Együnk és végadjunk, mert ez a fiam meghalt és föltámadt, elveszett és megtaláltatott. Aztán elkezdtek vigadozni. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazatérében a házhoz közeledett, meghallotta a zeneszót és táncot. Odaívott egyet a szolgák közül, és megkérdezte, hogy mi történt. Így válaszolt neki. Megjött az öcséd, és apád levágatta a hízlaltborjút, mivel egészségbe kapta őt vissza. Erről megharagudott, és nem akar bemenni. Ezért az apa kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának. Lásd, hány esztendeje szolgálok neked. Soha meg nem szegtem parancsodat, mégsem adtál nekem soha egy kecskét sem, hogy mulathassak barátaimmal. De amikor megjött ez a te fiad, aki vagyonodott parázamrőkre költötte, levágottad neki a hízlalborjút. Özömmel ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. De végadozni és örvendezni kellett, mert ez a te öcséd meghalt és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott.